az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, a 358. énekünket lapozzuk fel. 358. És énekeljük el mindegyik versével. Az első vers így kezdődik: a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. 8. megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hagyjuk meg fejünket, helyünkön maradva is imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked a te drága fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldöttél érettünk, hogy legyen megváltónká, üdvözítőnké, nekünk nyomorult bűnösöknek, ellened lázadó, vétkes embereknek. És köszönjük, hogy nem csak elküldötted őt erre a földre, hanem elvégezte a nagy feladatot, amit rábíztál, és aztán te föltámasztottad a halálból, és visszaemelted őt az eredeti dicsőségbe, melyel bírt te nálad a világ alapítása előtt. Köszönjük néked, atyánk, hogy megmutatod nekünk a Krisztust, ami szerető és hatalmas, mindenek fölé magasztaltatott megváltónkat ma is, mennybe menetelének emlékünnepén. Kérünk, hogy nyisd meg a mi lelki szemeinket, atyánk, te szent lelked által, igéd által, hogy lássuk a Krisztust a maga dicsőségében, fenségében. Segíts, Urunk, mert sokszor elhomályosodik szemünk előtt fiadnak nagyszerűsége, csodálatos egyedül állósága. Látod, hogy úgy sok minden egyéb tölti be a mi lelki szemeinket, nézünk erre, nézünk arra, sok mindent látunk nagyobbnak egyszülött fiadnál, pedig nincs nála nagyobb. Ragyogtasd föl ma köztünk a Krisztust, Urunk, a mi lelki szemeink előtt, hogy hadd törpüljön el mellette minden, és hadd legyen ő minden mindenekben, hadd legyen ő az első, a mi szívünkben, a mi szemeink előtt. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 24. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 24. részében a 44. verstől ezt olvassuk. És mondta nékik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megillatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. És mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok közt Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És íme én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. Kivivé pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldá őket, és lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván felviteték a mennybe. Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Amen. Kedves testvérek, ezen az ünnepnapon az Úr Jézus egyszeri és dicsőséges mennybe menetelére, mint történelmi eseményre emlékezünk vissza. A történeti beszámolókat olvassuk az imént felolvasott ígében, Lukács evangéliuma 24. részében, Márk evangéliumának a végén is, és az apostolok cselekedeteiről írt könyve első részében. Jézus kivitte tanítványait az olajfák hegyére, és ott szemük láttára felemeltetett, felhőt akarta előtt a szemük elől, és így felméne a mennyekbe. Nem addig látták tehát a tanítványok, amíg csak egy kis pontás zsugorodott a szemükben, mint ahogy az űrhajók, amikor elkezdenek emelkedni, és ez csak eltűnik az emberi szem elől, hanem egy darabig látták, és aztán egyszer csak jött egy felhő, és eltakarta a Krisztust. A régi elődeink az apostoli hitvallásban megfogalmazták az Úr Jézusnak az életét egészen tömören összefoglalva. És úgy mutatták be, mint ami a megaláztatásnak és a felmagasztaltatásnak a lépcsőfokain ment végbe. Eljön, megszületik Szűz Máriától, és a többi, hogy ott olvassuk. Eljut a legnagyobb mélységig, szálla alá poklokra, ez a legnagyobb mélység, és utána onnan elkezd fölemelkedni az ő dicsőségébe. Harmadnapon halottaiból feltámadt. Aztán felment a mennyekbe. Ül a mindenható Atya Istenek jobbán. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Csodálatos dolog látni az Úr Jézus életét mondjuk így a megaláztatásnak, meg a felmagasztaltatásnak a lépcsőfokain. És úgy, mint egy elkísérni őt ezeken a lépcsőfokon. Hát ma elkísérjük őt a felmagasztaltatásnak a lépcsőfokán. Oda lépünk mellé. Egyébként az Úr Jézusnak a megaláztatása is tele van titkokkal, de azt most egy kicsit hagyjuk. Inkább arra figyelünk, hogy az ő felmagasztaltatása, az is tele van titkokkal. Mert amikor ezekről a dolgokról beszélünk, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy felment a mennyekbe, hogy ül az Atya Istennek a jobbján, hogy onnan lészen eljövendő ítélni, akkor ezek titokzatos dolgok. Ezeket nem tudjuk úgy leírni, mint egy bármi egyéb földi dolgot. Megragadhatóvá tudunk tenni, akár fizikai képletekkel, matematikai egyenletekkel, valahogy ezt nem lehet. Itt titkokkal állunk szembe. Istennek a titkaival, amiket csak tulajdonképpen a kijelentés, a Biblia alapján látunk. Mi, hiszen mi azt is a Biblia alapján látjuk, hogy Jézus feltámadt a halálból. Meg azt is a Biblia alapján látjuk, a kijelentés alapján, hogy fölment a mennyekbe. Isten ezekről a dolgokról nekünk, mai élő embereknek csak a Biblia alapján, a kinyilatkoztatás alapján a tájékoztatást, és mi megérthetjük ezt a kinyilatkoztatást hitáltal. Hitáltal érthetjük meg ezeket a dolgokat. Hitáltal értjük meg azt is, hogy feltámadt, meg azt is, hogy ezek után felméne a mennyekbe. Vagy felvitetett a mennyekbe. És ül az Atya Istennek a jobbján. És onnan jön majd vissza ítélni élőket és holtakat az égnek felhőin. Nézzük tehát először most azt, hogy Jézus a mennybe ment. Tulajdonképpen az Úr Jézus testvérek már a feltámadásakor átlépett a mi világunkból az ő mennyei világába. Tulajdonképpen az ő mennyei világa, az mindnyáján tudjuk, hogy nem teljesen egy másik világ, mint a mi világunk, mert Isten egy valóságot teremtett, amelynek van egy látható része, amiben mi élünk, és van egy láthatatlan része, amit meg nem látunk a testi szemeinkkel. Ez a kettő, két világ, de voltak éppen egy ez a kettő. Minden esetre Jézus, amikor föltámadt, akkor már átlépett az ő láthatatlan világába. Csak hogy olyan ő, mint egy vándor, ahogy egy régi teológusunk fogalmazta, aki elindul, elkísérjük egy ország határáig, és ott búcsút veszünk tőle, és egyszer csak úgy eltűnik a szemünk előtt, de még az útja, hogy vezet, már egy másik országban van, de az útja, hogy vezet, néha még felbukkan a szemünk előtt, és visszainteget nekünk. Aztán egyszer csak végképpen eltűnik. Így van az Úr Jézus is, hogy ő már, amikor feltámadt, átlépett az ő dicsőséges világába, de még utána voltak neki megjelenései ezen a földön. Ezek már mind olyan megjelenések, mint amikor a vándor visszainteget egy kicsit az itt maradtaknak. De aztán eljött egy olyan utolsó találkozás ott a mennybe menetelkor, amikor már utána többé nem látták őt. Végképp eltűnt a testi szemeik elől a Krisztus. Nem azt jelenti, hogy megsemmisült, hanem egyszerűen arra az időre, ami kell, átment az ő láthatatlan országába, és ott marad most már, és megmondta a tanítványnak, hogy eljön az idő, amikor többet nem láttok engem. Nem láttok már. Most már mi tudjuk, a mennybe menetele óta nem látta Jézus senki. Nem is lehet látni, hogy ő megmondta ezt. Boldogok is, akik nem látják. Boldogok is, akik nem látják. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem láthatjuk a testi szemeinkkel többé. Ott van, ahova az emberi tekintetünkkel nem tudunk már elhatolni. Tudjuk, hogy ott van. Hol van Jézus? Átment a mennybe. A menny a Szentírásban az Istennek a lakóhelye. Ugye? A teremtett világnak van egy ahogy mondtuk, ez a látható része, van a láthatatlan része, és a láthatatlan résznek van egy olyan része, ahol a sátán, a sötétség lényei lakoznak, de van egy, és a hozzátartozó emberek is, de van egy olyan része, ahol Isten lakik, ez a menny. A mennyeknek ez az országa. Ez néha feltűnik az emberi szemek előtt. Emlékeztek a Szentírásból, hogy néha meg Isten, mintha megengedné, drágáim, ne beszéljetek már velem egy, vigyétek ki azt a kisgyereket a gyerekszobába, bocsánat. Ki van ott, oda is hangosítva.
Nem bírom túlbeszélni Andriskát.
Tehát emlékeztek, hogy ott van a Géházi, aki bepillantad az Ószövetségbe, a Királyok második könyvébe. Ott vannak a karácsonyi pásztorok, akik egyszer csak föltűnik a mennyei angyalok előtti. Nem azt olvasjuk, hogy valahonnan oda mentek a mennyei angyalok, hanem oda léptek. Így olvasjuk az eredeti szöveget. Oda léptek hozzá, mintha csak úgy hirtelen úgy átléptek volna valahonnan valahova. Eddig is ott voltak, csak most úgy hirtelen feltűntek előttük, akit addig nem látta. Aztán csodálatos dolog, amikor István vértanú, ugye? István vértanú előtt. Fölragyog, hogy várj őt, látom az embernek fiát. Az Isten jobbján állni, olvasjuk az Abcsel 8-ban. Hát csodálatos dolog ezt, testvérek, hogy hát hol van most Jézus? Ott, ebben az országban, mennyeknek az országába, az Isten országába, felment a mennyekbe. De a mennyeknek, ha nézzük tovább az ígét, nem akármelyik helyére ment ám Jézus. A mennyek országában sokféle hely van, de Jézus a mennyek országának a legkiemelkedőbb helyét foglalta el, mert felment az atyának a jobbjára, hogy olvassuk az ígében, és mondja a hitvallásunk is. Az Atya Istennek a jobbjára ült. A mennyek országában, ugye ott van az Atya Isten, vannak ott még mások is, akik különböző helyeket foglalnak el. A Jelenések könyvében ismeritek ezeket a részeket, hogy állnak ott koncentrikus körökben az Isten trónszéke körül. Különböző lények, különböző emberek is, megdicsült emberek, egyelőre le lelki formába. De Jézus nem közöttük áll, hanem ő a központi helyen van. Ült az Istennek, az Atya Istennek a jobbjára. Beteljesedett már a dávidi profécia, amit mondott ugye Dávid, hogy mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, míg len ellenségeidet zsámoljul vetem lábaid alá. A mennyei világ tehát nem csak úgy befogadta Jézus, mint akárki mást, aki oda bekerülhet. A mennyei világban Jézus nem csak úgy foglal helyet, mint mások, akik ott még helyet foglalhatnak, hanem ott ő a fő helyet foglalt el, ami megváltó Urunk, az uralkodó pozíciójában van. Ő ugyanolyan felséges állapotba került, mint amilyenben az Atya Isten. Mert ez, hogy ült az Istennek a jobbjára, ez azt jelenti, hogy teljesen egyenrangú vele. Ugye az ókori, ismeritek ezt is, hogy az ókori királyoknál, aki ott ülhetett az a király jobbján, az azt jelenti, hogy ő teljesen ugyanolyan rangban van, mint a király. Az, hogy Jézus ott ül az atyának a jobbján, az azt jelenti, hogy az Atya uralma és a Jézus uralma az egy és ugyanaz. Az ige, amikor azt mondja, hogy Isten uralkodik, akkor azt is mondja, hogy Jézus uralkodik. Számos igét tudnánk találni a Szentírásban, amik mind arról beszélnek, hogy Jézus uralkodik, az egész mindenség fölött uralkodik. A Zsidókhoz írt levél első részében hatalma szavával uralja a mindenséget. De hát sok más igehelyet is tudunk sorolni. Uralkodik Jézus a menny fölött, a pokol fölött, a látható világ valamennyi lénye fölött. Mindenek fölött uralkodik. Az ő uralkodása itt a földön nem látható. Hogy így mondjam, a mi testi szemeinknek, meg mások, akik nincsenek itt, a hitetlen embereknek, a testi szemei se látják ezt. Itt a földön ez nem egy látható dolog, hogy Jézus uralkodik a mindenség fölött. A mennyben látható. Akik ott vannak, azok tudják, hogy Jézus uralkodik a mindenség fölött. Ők látják Jézust, aki uralkodik a mindenség fölött. Mi itt a földön nem látjuk ezt, de mégis láthatjuk az igébe vetett hit által. Mi onnan tudjuk, hogy Jézus uralkodik mégiscsak az egész látható és láthatatlan világ fölött is. Mindeneket beleértve. Onnan tudjuk, hogy az írás ezt mondja nekünk. Mi az írás alapján tudjuk, hisszük, hogy Jézus Úr a mindenség felett. A látszat az félrevezethet minket, amit látunk. Az a látszat, hogy Jézus nem uralkodik. A világ hisz ennek a látszatnak, ugye? A világ fiai azt mondják körülöttünk, hogy Jézus nem uralkodik. Jézus fölött napi rendre lehet térni. Még ha volt is egy ilyen alak itt a földön, immár nincs itt. Meghalt és kész. Jó, föltámadt. Jó, még esetleg. De már se hisszük, de... De ha még föl is támadt, fölment a mennybe, vagyis elhagyott minket. Hogy ő uralkodna ezen a mindenségen, ezen a földi világon, az emberiségen, az én életemen, hát ez ilyen nincsen. Sokakat a látszat becsap, de mi nem annak hiszünk, amit látunk, nem a látszatnak hiszünk, a hívők vagyunk, hanem az igének hiszünk, és az ige azt mondja, hogy Jézus úrrá tétetett a mindenség fölött. És egyszer mindenki meg fogja ezt tudni és látni is. Egyszer mindenki előtt világossá válik. Nos, Jézus tehát fölment a mennyekbe, de nem akárhova a mennyekbe, hanem annak is a főhelyére. Ült az Istennek a jobbjára, és ül az Atya Istennek jobbján. Vajon kérdezzük, hogy lehet-e még ennél is följebb magasztaltatni? Erre már azt mondjuk, hogy ennél följebb már nem lehet magasztaltatni. Ennél följebb már nem lehet emeltetnie a Krisztusnak. Ő már ennél magasabbra nem juthat, mert egyszerűen nincs ennél magasabb. A csúcsra jutott a Krisztus. Arra a csúcsra, ahonnét eljött erre a földre, ahonnét Mária által ide született, ahol keresztre feszítetett általunk, illetve miattunk. Most ott van ugyanazon a helyen, ahonnan eljött értünk. Ugyanabban a dicsőségben. Ő már hatalmasabb nem lehet, viszont nagyon fontos azt látnunk, testvéreim, hogy az Úr Jézus ilyen teljes hatalmú, tökéletes hatalmú úrként viszi előre az egész mindenséget a cél felé, az általa kitűzött cél felé. Van még egy cél, amelyhez el kell juttatnia ezt a mindenséget, ennek a Krisztusnak. És ő, aki ott ül az Istennek jobbján, el is fogja juttatni ezt az egész mindenséget a végcélba. A végcél az, hogy az egész mindenségen fölragyogjon az Istennek a dicsősége. A Krisztusnak a dicsősége. Hogy így mondjam, a Krisztusnak vagy Istennek dicsősége a láthatatlan világban, a mennyek országában már, akik ott vannak, mindenki előtt nyilvánvaló. De itt a földön, itt a földi világban még nem mindenki előtt nyilvánvaló. El kell jutnia oda ennek az egész mindenségnek, hogy a láthatók és a láthatatlanok előtt is, mindenki előtt, aki csak létezik ebben a mindenségben, mint Isten teremt, fölragyogjon Krisztusnak a nagysága. Krisztusnak a dicsősége, az ő hatalma. Jézus maga viszi el az egész mindenséget ebbe az állapotba, vagy ebbe a helyzetbe. Abba a helyzetben nem juthatunk el máshogy, csak úgy, ahogy a hitvallásunk mondja, ugye, hogy eljön ítélni élőket és holtakat. Ez a Krisztus, élőket és holtakat el fog jönni ítélni. Nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ő mindeneknek az ura. Élők, akkor élőknek és valaha élt embereknek is az ura. Az egész teremtettségnek az ura. Akkor az ő színe előtt, ha szabad így mondanunk, az ő tekintete előtt, összefut az összes emberi sors, ami csak volt, vagy éppen akkor van. Mindenki oda kerül elé. Élők és holtak. És akkor meg fogják látni azok is, akik ellene voltak valaha a világtörténelemben, vagy akik mellette voltak, mindenki meg fogja látni, hogy kicsoda ez a Jézus. Kicsoda ez a Jézus. Az az ember, az csoport, amelyik azt hiszi, hogy Jézus fölött napirendre lehet térni, mert ő vele már nem kell foglalkozni többet, rájön, hogy mekkora nagy bolondságot követett el. Akik a másik csoportba tartoztak, rájöttek, hogy mekkora nagy bölcsességet követtek el, amikor foglalkoztak Jézussal, és bíztak benne az ő kegyelméből mellékesen. Tehát azon a napon ott kiderül mindenki előtt, hogy mondja Pál apostol a Filippi levélbe, a földiek fölött, a föld fölött lévők fölött, a föld alatt lévők fölött, mindenki előtt nyilvánvalóvá válik a Krisztus dicsőség, és mindenki meghajol, És minden térd meghajol, térdre esnek az emberek, és minden ember azt fogja mondani, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Van, aki ezt úgy fogja mondani, hogy milyen csodálatos dolog ez, milyen nagy örömmel fogjuk ezt mondani, mi, akik hittünk ebben, és milyen félelmetes lesz azoknak kimondani, akik meg nem hittek ő benne. És milyen jó lesz ezt a célba érkezettség ujjongásával kimondani, valaki így fogalmazta, és reméljük senki nem lesz közöttünk, aki a késő megbánásnak a kényszerével kell, hogy kimondja ezt. Boldogok vagyunk, ha ma ki tudjuk mondani, hogy Jézus Krisztus Úr, sőt az én Uram, az én Uram is. Az én megváltom és az én Uram is. Addig a napig azonban, testvérek, amíg Jézus, aki már magasabbra nem kerülhet, elviszi ezt a világot abba az állapotba, aminél tökéletesebb már nem lehet, addig a pillanatig azonban mi nem lehetünk tétlenek. Úgy is mondhatjuk itt a kapcsolódva mennybe menettel történetéhez, hogy addig a dolgunk nem a mennybenézés. Ugye emlékeztek, hogy az apostolok cselekedeteiben írt könyvből állnak a tanítványok, és néznek Jézus után, és akkor jönnek az angyalok, hogy mit álltok itt nézvén a mennybe? Nem ez a dolgotok, hogy csak bámuljatok tétlenül, hanem különböző tevékenységek vannak. Hát az egyik tevékenységünk a várakozás. Mert ugyanis ez a mennybe ment Jézusunk megígérte nekünk, az ő híveinek, hogy vissza fog jönni. És azt olvassuk a Bibliában, hogy az első keresztények nagyon erősen várták vissza az Úr Jézust. Pál apostol a Filippi levélben ezt írja, a mi országunk a mennyben van. Ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki átváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonlóvá legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá vethet mindeneket. Várjuk őt. És ott van az igében egy jó pár alkalommal, hogy Maranata, jövel, ugye, jövel Uram Jézus. Ez a keresztényeknek a szívében ott kell, hogy legyen a mi szívünkbe is, ezen a napon is, amikor Krisztus mennybe menetelére emlékszünk, az ő ígéretére építve mondhatjuk neki imádságban, hogy Uram, jöjj vissza, várlak téged, bármikor visszajöhet. Nem kell számítgatnunk, hogy mikor jöhet vissza. Az összes olyan dolog, aminek a bekövetkeztét megmondta, hogy bekövetkezik, az már bekövetkezett. Bármikor visszajöhet a Krisztus. Nem úgy van, hogy még 20 dolognak be kell teljesülni, az majd akkor fog visszajönni. Nincs 20 dolog. Minden beteljesed, aminek be kellett teljesedni. Csak egy dolog van, hogy ő akármikor átléphet az ajtón. Akármelyik, most is. Ezért szüntelen készen kell lennünk. Ez már a másik feladatunkhoz vezet bennünket, ami micsoda? A szentségre törekvés. Ugye a Péter levelét minnyáján is ismeritek, hogy beszél ott az apostol a Jézus visszajövetelével kapcsolatban. Mivel, hogy ti várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának az eljövetelét, melyen az egek tűzbe borulva felbomlanak és az elemek megolvadnak, ezeket várván igyekezzetek, mondja, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességbe. Hiba és szeplő nélkül valóknak találjon. Vagyis az apostol már azoknak, meg nekünk is mondja, mindenkor hívőinek, hogy úgy várakozzatok, hogy közben az ige szerint éljetek. Nem elég, hogy csak ti hiszitek, hogy Jézus visszajön az ő mennyei dicsőségéből, amit elfoglalt. Ez kevés. Éljetek hiba és szeplő nélkül, törekedjetek a cselekedeteitekkel, a beszédeitekkel, a gondolataitokkal, vagy látják az emberek, vagy nem látják, teljesen mindegy, a magatartásotok, a viselkedésetek legyen szent, hiba nélkül való, Isten törvénye szerint való, amit a Krisztusban adott elétek. Legyen krisztusi az életetek, hiba és szeplő nélkül való, nem lehet lejjebb tenni a mércét. Nem lehet megalkudni önmagatokkal, nem lehet megalkudni a világgal, a testtel, a sátánnal, hanem megalkuvás nélkül kell törekednetek arra, hogy szentek és tiszták legyetek.
Szentek legyetek, mondta Isten Izraelnek, és mondja nekünk is, mert én az Úr a ti Istenetek, szent vagyok.
Ezt testvérek, nekünk újra meg újra eszünkbe, az eszünkbe kell, hogy juttassa a Szentlélek, és a szívünkbe kell, hogy vésse. Itt nem elég azt mondogatni, hogy Uram, Uram, de jó, hogy mennybe mentél, de jó, hogy ott vagy az Isten jobbján. Azt élünk, ahogy addig. Ilyen nincs. Ezt a felállást a Biblia nem ismeri. Úr Jézus, igen. Ezt akkor ugyanúgy, mint a világ fia, ugyanúgy élek. Ha én tudom, hogy mennybe ment, az én megváltom, aki most ura mindenségnek, és várom őt, akkor várjam epekedve és sóvárogva, de szentségre törekedve, bármiben, a beszédemben, a kapcsolataimban, bármiben. Persze, tudjátok, hogy ez nekünk mennyire nem megy. Mennyire nem megy, de bele kell kapaszkodnunk a kegyelembe napról napra. És a kegyelem nem csak megtisztít a bukásainktól, de újra és újra motivál minket, és indít arra, hogy mégiscsak szentül éljünk. Mégiscsak szentül éljünk. Elesünk, de el nem terülünk, hanem a kegyelem által fölállunk. Ne örüljén ellenségem, elestem, de nem fogom föladni a harcot. Tovább megyek az én Krisztusommal. Törekedjetek tehát várakozásra, és törekedjünk a szent életre. És nagyon fontos az, amit még itt a szívünkre helyez az Úr ebben a korszakban, hogy tudnélik, tegyünk róla bizonyságot. Tegyünk róla bizonyságot. Ugye itt a tanítványoknak is ezt Jézus az elmenetele előtt különösen a szívükre helyezte, ugye a missziói parancs, mindjárt tudjátok. Menjetek és tegyetek rólam bizonyságot az emberek. Mondjátok el az embereknek, hogy ki vagyok én. Beszéljetek az én megaláztatásom lépcsőfokairól, beszéljetek a felmagasztaltatásom lépcsőfokairól, beszéljetek arról, hogy ezt miért csináltam végig, azért, hogy megmeneküljenek a bűnösök a kárhozattól, minden ellenszolgáltatás nélkül ingyen, azért a szolgáltatásért, amit én teljesítettem helyettük, életemet föláldozva. Mondjátok el, hogy van kegyelem, van bocsánat, van örök élet. És higgyenek az emberek én bennem. Beszéljetek rólam, ismertessetek meg engemet az emberekkel, hívjatok embereket az én követésemre. És látjátok, ezek a tanítványok, ezek neki is lendültek. Megvárták a szent lelket, aki elérkezett hozzájuk pünköstkor, és utána beindultak. És mentek, és fűnek, fának, mindenkinek bizonyságot tettek a Krisztusról. És hívták az embereket a hitre. Ez a mi dolgunk is, testvérek. Ha valamit, akkor ezt ebben nagyon erősen kéne magunkat gyakorolni. Mert eléggé gyengék vagyunk ebbe, valljuk be őszintén. Mondjuk sokszor ott van, hogy hát beszéljen a lelkész róla. Na, igyekszem. igyekszem én is. És van ebben valami, hogy beszéljen róla a lelkész. De a lelkész azt mondja a gyülekezeti tagoknak, ti is beszéljetek róla. Mert ti is prédikátorok vagytok. Ha ismeritek a Krisztust, akkor a kutya kötelességetek a Szentlélek által, hogy ti is beszéljetek a Krisztusról az embereknek. És ne hallgassatok. Ne hallgassatok. Sajnos a mai kereszténység, testvérek, néma. Amikor megszólalunk, akkor meg olyanokat mondunk, amiket nem kéne. Nem kéne mondani. Jobb lenne, ha hallgatnánk. Nem jót mondunk, nem jókor mondjuk, nem úgy mondjuk. Kellene odafigyelnünk a Krisztusra, hogy megszólaljunk, és amikor megszólalunk, akkor az evangéliumot mondjuk. Valahogy Krisztusra mutassunk, bárhogy egy adott téma, egy adott ügy, egy adott bűn, egy adott kétségbeesés kapcsán, valahogy a Krisztusra, a megváltóra, az üdvözítőre, akivel egy más életet lehet élni. És hívnunk kell az embereket valahogy hozzá. Lehet sokszor a némaságunkkal. Várjuk őt a misszióban megújulva, a misszióban megerősödve. Olyan csodálatos, testvérek, és ezzel szeretném most befejezni gondolatmenetünket, hogy mindezek közben a Krisztus velünk van. Furcsa dolog ez, hogy azzal indultunk ugye az elején, hogy Krisztus elment, mint egy vándor, aki eltűnik előttünk, és néha visszainteget, aztán egy utolsó intés, és végképp eltűnik. És úgy érezzük, hogy itt maradtunk akkor egyedül. De ez a furcsa dolog, hogy igazából nem maradtunk egyedül. Krisztus ugyan a maga megdicsőült állapotában, megdicsőült testében fölment a mennyekbe.
És megdicsőült emberségében most is ott van a mennyek országába. De megdicsőült istenségében mindenhol ott van. A régi reformátori hitvallásokat, ha ebbe tanulmányozzátok, akár a helvét hitvallást, még inkább a heidelbergi KT-t, akkor ott kifejti ezt a kettősséget a Krisztussal kapcsolatban, hogy ő a megdicsőült állapotban, mint megdicsőült Isten, fönn van a mennybe, de mint megdicsőült Isten mindenhol jelen van. Mint megdicsőült ember nincs jelen mindenhol. Mint megdicsőült ember ül az Istennek a jobbján. Mint megdicsőült Isten viszont itt van. Különösképpen itt van a Szent Lelke által. Különösképpen azokkal van, akik hisznek ő benne. Lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Nekünk ezeket a dolgokat, testvérek, hogy szentségre törekvés, misszió, várakozás, ezeket nem egyedül kell végrehajtanunk. Mert ezek olyan kövek, amiket nem bírnánk föl se emelni. Ezek olyan feladatok, amiket nem bírnánk egyedül teljesíteni. De olyan jó, hogy itt van velünk. Úgy, hogy megígérte. Én minden napon ti veletek vagyok. A világ végezeteig áll el az ígéret. Itt van velem. És nem hagyott el engem az én Uram. Nem tudom megmagyarázni ezt. Mert ez is egyike a titkoknak, amik itt a mennybe menetelt kísérik. De tudom és hiszem, hogy a Krisztus velem van. Azt mondja nekem, hogy nem hagy el engem. Fogja az én jobb kezemet. Ha éppen nem a jobb kezemet fogja, akkor épp a tenyeré hordoz. De valahogy mindig ott van. Valahogy mindig velem van a Krisztus. Nem hagylak el, és nem távozok el tőled. Olyan jó ebbe az ő jelenlétébe élni a hétköznapi életünket, és várni őt ugyanakkor, és törekedni a szent életre, az ő kezét megfogva, és végezni a róla való bizonyságtételnek a szolgálatát ebben a világban. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy láthatjuk a te felmagasztaltatásodnak lépcsőfokait, és láthatjuk, hogy te már magasabbra annál, ahol vagy, már nem kerülhetsz. Az a mi dolgunk most, hogy imádjunk téged, mint e világnak az urát, aki teljhatalommal bír. És az a dolgunk, hogy szeressünk téged, mint a mi megváltónkat. Olyan jó tudnunk, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem csak teljhatalmú úr vagy, akit félhetünk, hanem olyan úr vagy, aki megváltottál minket a kereszten, és akit ezért szerethetünk. Köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy miközben megdicsült állapotban ott vagy az Isten jobbján, aközben istenséged szerint velünk vagy. Köszönjük, hogy nem hagysz el minket, nem távozol el tőlünk a te ígéreteid szerint. Még ha testi szemeinkkel nem is látunk magunk mellett, hitünk szemeivel mégis láthatunk. És tudhatjuk azt a szívünkben, hogy nem vagyunk egyedül soha, még ha külsőleg egyedül lennénk, vagy magányosak lennénk is. Légy áldott a te közelségedért, amin nem változtatott a te mennybe menetelet sem. És köszönjük néked azt a drága feladat csokrot, amit átnyújtasz nekünk. Köszönjük, hogy a szívünkre helyezett, hogy törekedjünk a szent életre, törekedjünk a rólad való bizonyságtételre. És szítsd fel a szívünkben, Urunk, a te várakozás, a te várásodnak a tüzét. Hogy váró, téged epekedve, reménykedve, sóvárogva váró emberek lehessünk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy igen, imádhatunk téged, és hódolhatunk előtted, ezen az ünnepen is. Kérünk arra, hogy segíts, hogy mindez ne csak egy szó legyen, ami elhangzik a szívünkben, vagy a szánkban, hanem valóság legyen, és teljes lelkünkkel le tudjunk előtted borulni. Át tudjuk neked adni magunkat, és tudjunk hódolni előtted. Végezd el a szívünkben ezt, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy holnap délután 5 órakor lesz a Bálint Sándor művelődési házban ez az aukció, aki szeretne eljönni, vagy másokat elhozni, az szeretettel várjuk, de még lehet még mindig szólni másoknak, és küldeni is őket, hogyha úgy van, vagy ajánlani nekik ezt a lehetőséget. Így is támogathatják a gyülekezet építkezését valaminek a megvásárlása által. Az előttünk álló gyülekezeti alkalmakat megtartjuk, kivéve a hónap esti imaóra, mert azt nem tudjuk emiatt a rendezvényünk miatt megtartani. Tehát az imaóránk most kivételesen elmarad. Testvéreim, zárva ma esti együttlétünket, énekeljük a 359. énekünket. 359. Ennek az első 3 versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Áldást és békességet kívánok.